Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel.
Köszöntünk mindenkit, ez a Rebrief, a Trend FM és a Mediátor közös kreatívipari műsora.
A stúdióban Dankó Bencével, a Mediátor vezető stratégiájával.
És Tóth Györggyel, a Mediátor PR vezetőjével. A műsorban vendégünk lesz Takács Tamás, digitális tartalomkészítő, akivel azt fogjuk megnézni, hogy egy luxus óramárka miért akar egy ilyen nagyon réteg kampányt csinálni egy rétegkerékpár versenyen sárdagasztással. De előtte van jó pár izgalmas témánk. Szó lesz arról, hogy hogyan lehet az OTP-nek a vendégeivel, mindenféle tartalomkészítőkkel, mint Pamkutya Norbival, vagy Jókuti Andrással egy alternatív streamet csinálni meccsnézéshez. Beszélünk arról, hogy az AI agentek milyen Reddit-szerű közösségi platformon szabadultak el, de előtte még beszélünk a Parodontaxnak egy elég különleges spotjáról, ami egy nagy vérfolttal indul, és most menjünk el a Balatonra, vagy valamilyen tópartra, ami pár héttel ezelőtt még teljesen be volt fagyva. Ilyen helyszínen játszódik a Telekomnak az új spotja, amiben érdekes dolog történik. Valaki belemerül a vízbe, miután beszakad alatt a jég, kimentik, a Stayin' Alive-nak a ritmusára újraélesztik, és mindez azért tud megvalósulni a spot szerint, szerint a Telekom spot szerint, mert ügyesen fel tudják hívni a mentőket, a segítségnyújtó gyerekek, és közben ki is tudják keresni a Stayin' Alive dalt Spotify-ról, vagy valamelyik zeneszolgáltatásról a telefonjukkal, hogy annak a ritmusára megkezdjék az újraélesztést. Elég meredek és izgalmas történet.
Hát főként, hogy ugye itt a praxisunk során szerintem akár a karácsonyi szezonra, ha emlékszem, akár úgy az éves szinten a különféle szezonális vagy akciós kampányokban abszolút felülreprezentáltak a Telekom márkák, a telekommunikációs márkák, és azért ahogy a gyógyszereknél ott is szerintem már elég erős receptek rajzolódtak ki arra, hogy tulajdonképpen a milyen termékelőnyökre, milyen módszerekkel, milyen storytelling eszközökkel hívják fel figyelmet. Ez picit, most mondhatjuk, hogy fölfelé ló ki szerintem ebből a mezőnyből, bár sok szempontból azért rejt kockázatot is ez a megközelítés. Ugye csak annyit, hogy itt ugye a fő központi ígérete ennek a spotnak az a lefedettség, a hálózati minőség és az a fajta lefedettség, amihez a akció végrehajtásához volt szükséges. Előtte említetted azt nekem még adáson kívül, hogy alapvetően nem nagyon szoktak ezzel a témával foglalkozni a Telekom szolgáltatók egyébként szerintem, de csak más módon, tehát azért láttunk itt plakátkampányt is sokat arról, hogy X szolgáltatónak hány százalékos, vagy hogy milyen mértékben 5G, stb. Ez inkább számháború szokott szerintem lenni. Kevésbé a storytelling része, inkább ezt tűnik föl ebből.
Igen, kétségtelen, hogy a szolgáltatók általában évente egyszer-kétszer nyúlnak vissza az alapszolgáltatásukhoz, tehát készítenek egy olyan aktivitást, amelyik arról szól, hogy az ő hálózatuk az mennyire minőségi, mennyire gyors, milyen jó a lefedettsége. De itt általában valami nagy szemfényvesztés szokott lenni. Gondolok például arra a Vodafone aktivitásra, amikor lefették, leborították egy versenyautónak a szélvédőjét, és gyakorlatilag úgy kellett a versenyautót vezetni, hogy csak interneten keresztül, webkamerákon keresztül látta a sofőr azt, hogy így hogyan halad a lezárt pályán.
Vagy például, amikor jött el a Balaton átúszás támogató, ugye a tó közepéről is tudott tudósítani, tehát ugye azt mondják, hogy mire különlegesebb helyszíneken mutasd meg azt,
igen,
hogy
ezek ilyen sztánt jellegű dolgok. Ez talán az első alkalom, hogy a hálózatot úgy, mint egy ilyen létfontosságú, életbevágóan fontos eszközt, infrastruktúrát, adottságot pozícionálja ez a spot. Bennem annyi merült fel, hogy pont az ilyen távoli vidékeken ott szokott elég béna lenni a lefedettség, tehát hogy egy ilyen kicsi feszültséget, ellentmondást érzek, de egyébként azt gondolom, hogy ez egy érdekes üzenet, hogy egy kicsit szembesít minket azzal, hogy milyen jelentősége van ennek a technológiának a mindennapi életünkben.
Amit javasolni tudunk, a szolgáltatótokkal próbáljátok ki, hogy milyen az adott vidéki elhagyott helyszín, a lefedettség, de ne így legyen rá szükségetek, hogy kipróbáljátok.
Meg talán ilyenkor lehet elmondani ezt a gyenge szóviccet, ez a és térerő legyen veled, menjünk is tovább a Parodontaxnak a spotjára, amiben az az érdekes ugye, hogy meglátja a főhős azt, hogy neki vérzik az inye fogmosás közben, és egy ilyen kungfu repülőtörök lánya, Tigris és a sárkány típusú kungfu ninja hőssé alakul át, így pattog el a legközelebbi drogériába, ahol így a hasonló szereplőkkel harcol az utolsó tubus paradontaxér. Nagyon-nagyon látványos és szórakoztató spot. Azért gondoltam, hogy beszéljünk róla, mert nem a szokásos recept ez a ismert fel a tünetedet, és egy demóban mutassuk meg, hogy akkor a fogínyvérzést hogyan kezeli ez az adott gyógyszer, nem is gyógyszer, fogkrém, rögtön ezek a gyógyszeres hasonlatok jutottak az eszemre a hagyományos megközelítésből, hanem csak annyit akar elmondani, ha vérzik a fogény, akkor azonnal paradontaxot kell szerezned minden áron.
Igen, és itt a főhősünk ráadásul edukált is, mert ő ezt pontosan tudta, hiszen ezért is ment el a drogériába, hogy mások is ugyanerre az utolsó dobozra pályáznak. Igen, mert ugye a spot felütését azt egyébként tök érdekes, hogy ezt pont egy másik reklámban láttam évekkel ezelőtt, ugye, hogy amint megjelenik a vérzés, tehát ugye ez a mosdókagylóban megjelenő vér, ez egy alapvetően ez egy klasszikus felütést ígért, és ehhez képest indul utána el ez az őrület. Igen, ott elég sok vizuális trükköt kijátszanak a tekintetben, hogy milyenféle eszközökkel, megpörgetett fogsejemmel, meg egyéb dolgokkal igyekeznek egymást elgáncsolni a különféle karakterek annak érdekében, hogy elsők legyenek. Hát valóban itt kérdés, szóval neked szokott lenni az, hogy vajon aztán végül átmegye itt az üzenet, mert ugye, hogyha meg nagyon látványos egy spot, és nagyon-nagyon sok minden történik, akkor hajlamosak vagyunk ugye arra emlékezni, hogy mi mit láttunk.
De szerintem hogy... átmegy az üzenet, hogy ennyire megküzdenek a paradontaxi. Nekem inkább az a kérdés, hogy ugye ez egy szakértői márka, fehérköpenyes cucc, úgy veszed meg, hogy nagyon hinned kell abban, hogy ez egy kiváló összetétel, amelyik így megcsinálja, megjavítja a fogínyvérzést, és a szájhigiénédért mindent megtesz, és akkor ahelyett, hogy egy ilyen komoly, tudományos stílusban próbálna meggyőzni, ahelyett egy ilyen már-már képregényes, világos őrületet nézünk.
Működhet? Itt az a kérdés tényleg, hogy a fogyasztó fejében, ha akkor ez a fajta kapcsolat, ez egy ilyen típusú storytellingből be tud-e indulni.
Mi nagyon örültünk minden esetre ennek a reklámnak, szeretünk ilyeneket nézni, hajrá, csináljátok ilyen izgalmas dolgokat. Még izgalmasabb dolog, de most már így a spotok világától elvezve a Moltbook nevezetű platform, amiről szerintem, aki egy picikét is követi az AI-jal kapcsolatos híreket és eseményeket, biztos, hogy felkapta rá a fejét. Itt ugye az történt, hogy egy Reddithez hasonló fórumrendszert fejlesztettek, és erre a fórumrendszerre gyakorlatilag emberek nem csináltak posztokat, nem csináltak subreddideket, nem írtak kommenteket, hanem csupa AI, mesterséges intelligencia, ágens, ügynök, agent kezdett el kommentelni. Ezek ugye azok a kis botok, szoftverdarabkák, amiket gyakorlatilag így meg lehet utasítani lehet arra, hogy kb. Helyettünk internetezzenek.
Itt pontosan a mostani számok, hogy a honlapon illetve szerint több mint 2.600.000 ilyen regisztrált user-e van ennek a platformnak, ami azért egy elképesztő szám.
És ugye, akik követték az eseményeket ezen a platformon, attól borzolódott föl a hátukon a szőr, hogy GPT Rasta vallást alapítottak itt ezek a kis mesterséges intelligencia ügynökök, meg mindenféle filozófiai, technofilozófiai beszélgetésekbe bonyolódtak bele, és már-már azt vizionálta mindenki, hogy na, itt most tényleg megtörtént, hogy a mesterséges intelligencia önálló öntudatára ébredt volna.
Én nagyon sokáig vártam, hogy erről kiderülje, hogy teljes mértékben egy hoaxról van szó, bár azt hiszem, hogy a adásunk pillanatában már azért voltak arról hírek, hogy volt itt emberi beavatkozás, tehát majd nyilvánvalóan egyébként valakinek ezt be kellett indítani ezt a folyamatot, de a másik fontos tanulsága az volt, hogy nyilván van ebben egy picit félelmetes, picit futurisztikus dolog, hogy itt ez a párbeszéd megkezdődött a botok között, de az is látszik ebből, hogy elég sok topik nagyon gyorsan unalomba fulladt, illetve teljes érdektelenségbe, tehát valahol az, amit az AI-jal foglalkozó filozófusok gyakran állítanak, hogy a céltételezés az ebben a rendszerben még mindig nagyon fontos, sőt, bízunk benne, hogy az emberi céltételezés marad ennek az alapja, az itt nagyon gyorsan ki tud veszni, és akkor onnantól kezdve ez az egész rendszer nem nyeri el értelmét.
És az is kiderült, ugye, hogy elég sok ágenst azért a háttérből játékos kedvű emberek nagyon kreatív üzenetekkel és utasításokkal láttak el, hogy mit kell tenni. Kevés időnk maradt, gyorsan beszéljünk arról, hogy az OTP egy alternatív streamet csinált a vízilabda nézőknek. Ezt úgy kell használni, hogy a élő streamet, alternatív streamet el kell indítani a YouTube-on, miközben nézzük a vízilabda meccset, a vízilabda meccsen a kommentátort lehúzzuk, és helyette ezt az alternatív streamet hallgatjuk. Vízilabdásokkal, Jókuti Andrással, Pamkutyával, Kis Gergővel, Kis Gáborral, Varga Dénessel. Azt mondja az OTP, hogy ezzel így kvázi egy ilyen közösségi meccsnézés élményt visz be a nappalidba.
Ha valóban ez volt a cél, hogy ténylegesen kiiktassuk a, hogy is mondjam, a hagyományos közvetítés hangját, akkor ez egy elég picit, hogy is mondjam, unortodox lépés az egyébként a ligát szponzoráló márkától. De ugyanakkor valahol érthető az a fajta szándék, hogy szeretnék a vízilabdát, amivel az emberek akármennyire nemzeti sport is nálunk közelebb hozni, illetve valahogy egy ilyen sporttól picit eltérő, ilyen hétköznapibb vagy hétköznapi emberebb, szomszédsrácabb megközelítést adni neki, hiszen itt olyan hírességek, mint Jókuti András, vagy a Pamkutyások, vagy sorolhatnánk még néhány nevet, beszélnek saját kötődésükről, és sztoriznak is közben.
De miért csinálja ezt egy bankmárka? Ebben azért nem nagyon láttuk azt, hogy bármiféle promóciós üzenet vagy termékigéret el lett volna rejtve. Egyszerűen így ez a márka is arra az útra indult el, hogy belép a szórakoztatás, a nem reklámnak látszó tartalmaknak a területére?
Hát, vagy szerette volna ezt a fajta elköteleződését a vízilabda iránt, ugye egy nagyon erős hazai kötődéssel rendelkező sport iránt még inkább vizibilissá tenni, mert úgy gondolhatja, hogy csak a televíziós csatornákra, az ottani kihelyezett szponzori dolgokra, az élő meccsnézésre hagyatkozni nem elegendő. Ez egy nagyon erős elköteleződés, egy nagyon erős digitális lábnyom irányába, ugyanakkor egy nagyon erős vállalás is azzal, hogy te ezt a platformot milyen szinten, színvonalon, intenzitással működteted a jövőben, vagy akár csak kampányszerűen. Mindenképpen egy nagyon érdekes színfoltja ez a mostani palettának. Rebrief.
Folytatódik a Rebrief, és a vendégem egy hang, akit jól ismerhettek a Trend FM-ről, egy másik műsorból, a Pedál Podcastból. Takács Tamás, a Pedálban műsorvezető társam, köszöntelek.
Köszöntöm én is a hallgatókat.
Most viszont nem kerékpározásról lesz szó, hanem érintőlegesen lesz róla szó. Egy nagyon furcsa sportszponzorációra kaptad fel a fejedet, és erről hosszasan írtál a Facebookról. Megpróbálom összefoglalni a dolgot, és hogy mi lehet benne a feszültség, aztán igazítsák ki, és egy kicsit beszélgessünk arról, hogy ez egy nagyon rossz, dekadens és rongyrázós és sznobbulós húzás-e, vagy egy tévedés, vagy pedig lehet-e mögött valami logikus és marketing szempontból is okos húzás. Az történt ugyanis, hogy cyclocross versenyen, ami egy olyan kerékpáros szakág, ami sárban, hóban, latyakban történik viszonylag sok eséssel, tehát nem egy nagyon szép, tiszta és napsütéses országúti sport, de egyébként nyilván ennek is elég nagy rajongótábora van. Tehát egy cyclocross versenyen az egyik élvonalbeli versenyzőt észrevették, hogy a versenyen egy Richard Mille karórával a csuklóján indult el. Na most a Richard Mille karóra az nem G-Shock, nem egy arra kitalált óra, vagy egy Garmin, amit sportoláskor viselünk, vagy strapa közben, hanem egy meglehetősen drága, tudunk értéket mondani?
Hát egy olyan 300 ezer euró, tudomásom szerint.
Ez az, amit ugye elég nehéz átszámolni forintba, már 1,2 milliárd forint közül.
Hát 9 számjegyű, az biztos, igen. És nem egyessel kezdődik.
Szóval egy ilyen karórában állt ki a versenyre Mathieu van der Poel.
Igen, tehát nem is akárki, hanem a sportágimmel koronázott királya.
Egy ilyen órában állt ki a versenyre, ahol jó eséllyel elesik, folyamatos rázkódásnak teszik ki az órát, ugye ez nyilván egy mechanikus óra, tudjuk, hogy a mechanikus óráknak nem túl jó a kerékpározás és a motorbiciklizés sem. Tehát egy ilyen órával állt ki, és ebbe a sárdagasztásba, dagonyába egy olyan órával indult el, amit a jó érzésű emberek leginkább az operába és nagyon fontos tárgyalásokra vesznek föl. Ez tiszteletlenség a márka iránt, nem ismeri el a márkának az értékeit, vagy igazából egyfajta műveletlenség az ő részéről. Tehát, hogy ez egy barbár dolognak tűnik, nem biztos, hogy jó a sportolónak, nem tudom mennyire jó a márkának, hogy az látszódik, hogy egy ilyen kifinomult dolgot barbár körülmények között viselnek. Nekem gyanús, hogy ez egy ilyen hülye félrecsúszás volt.
Hát én azzal kezdeném, hogy azért a rongyrázás és a sznobizmus és a marketing ezek így kéz a kézben járnak, és nyilván van ebben egy fricska is, tehát nem csak ezen a világbajnokságon, ugye, ami egy héttel ezelőtt Hollandiában zajlott, indult el Mathieu van der Poel, hanem az egész világkupa sorozatot egy ilyen sportórában nyomta végig.
És akkor azért... ez már ilyen gyanúsnak tűnik, hogyha...
Ez egy, tehát azért a A Richard Milléről tudni kell, hogy sosem volt az öltöny óra kategória. Most nagyon leegyszerűsítve, tehát extravagáns órákkal is kezdték. Ez ugye egy 21. századi márkáról van szó, és úgy alakult, hogy ők elmentek egy luxus óra brandként nagyon a sport szponzoráció irányába, hiszen hát tudjuk azt, hogy forma egy tenisz vitorlázás sorolhatnánk a sportágakat, azért a tehetős rétegnek a privilégiuma, hogyha ha nem a sportági rendszerről, hanem hobbi szinten beszélünk.
De hogyha ez a tehetős réteg privilégiuma, akkor igazából a márka és az, hogy elindultak a sportszponzoráció irányába, ez az egyetlen egy kapcsolat, hogy oda megyünk, ahol tehetős emberek vannak. Vagy a márkának van olyan vonása, értékvilága, ígérete,
hát,
ami kapcsolódhat
ehhez? Hogyan-e? Tehát emellett, tehát nyilván ez egy nagyon egyszerű dolog, minél inkább, meg minél magasabb kategóriás luxus termékekről beszélünk, azért az árazás is úgy hatványozottan emelkedik. De azért azt ne gondolja senki, hogy ezek mögött, az órák mögött nincsen iszonyatos technikai tartalom. Tehát én ezt úgy szoktam, egy olyan hasonlatot szoktam említeni, hogy gondoljuk azt, hogy mondjuk egy űrhajó készül, senki nem gondolja szerintem, hogy egy űrhajó olcsón készül. Na most ezek a Richard Mille órák, ezek olyan űrhajók, amelyek ráadásul ilyen néhány centi hosszúságúak és szélességűek, és körülbelül ugyanaz az a tudás van, úgy anyaghasználat, úgy kialakítás, fejlesztés szintjén. Egyébként ugye ez a márka benne van a top órák, tehát árbevétel szempontjából a top órák között úgy, hogy ilyen elképesztő kis darabszámban, tehát most megfognál, de talán ilyen 5000 példányos évenkénti darabszámban gyártanak, és így tudják ezeket a számokat produkálni. Nem, egyébként nem tudom, mennyire mehetünk bele technikai részletekbe, hogy kerékpárversenyzés és mit kell egy órának kibírnia, vagy egyéb sportágakhoz
képest. Szerintem három mondat erejéig mondjuk el azt, hogy ez egyáltalán tényleg jó ötlete egy automata ékszer órával.
Az alapvető gyerekkorunk óta, vagy hát apáink óta egy vélekedés, hogy ugye mechanikus órában lehetőleg ne sportoljunk, ne bringázzunk, ne motorozzunk, mert való igaz, hogy egy normál, egyszerű mezei automata szerkezetben, ugye, amik egyszerű kövekkel, hajszárugóval, tehát egy normál szerkezetet tényleg szétráz, és adódhatnak benne olyan mechanikai sérülések, hogy nem tesz jót.
Tehát a Richard Millének ez az akciója, ez gyakorlatilag egy bizonyíték, egy elég masszív kiáll azoknak a szemében, akik így értenek valamelyest az órákhoz, és így értik, hogy miért fura egy ilyen órával oda menni ilyen körülmények közé. De te ugye erről ezt követted valamennyire a Facebookon ezt a marketingfogást a márka részéről. Mit látsz? Átment? Értékeli ezt az órás közösség, a biciklis közösség ezt az akciót, vagy igazából leginkább ez olyan zavart okozott, és tényleg egy ilyen rosszul sikerült szponzoráció, mint amilyen nekem volt az első benyomásom?
Szerintem, tehát ha órás közösségről, vagy hozzáértőkről beszélünk, akkor, illetve inkább úgy mondom, hogy műkedvelőkről, mert még én sem merem hozzáértőnek nevezni magamat, de arról nagyon sokat beszélünk, és tényleg rengeteg poszt, meg beszélgetés, és bringás és akár órás körökben születik arról, hogy láthatóan miben jobbak ezek az órák egy átlagos, mondjuk automata óránál, és azért ki tudunk emelni olyan szerkezeti elemeket, illetve anyaghasználatot, hogyha megnézzük, hogy minden egyes apró alkatrész nem a megszokott acélból mondjuk, hanem a legkomolyabb és legdrágább titánból. Nyilván egy karbon szövet mögött is komoly fejlesztések vannak, hogy milyen legyen a kitöltő gyanta, milyen a szénszál szerkezet, stb. Tehát ezeket elképesztő fejlesztések előzik meg, és úgy állítják össze, hogy ez egy tökéletesen pontos, mert egyébként a Richard Mille órák a pontosságukról is híresek, illetve régen azt tűzték az ászlajukra a marketingbe, hogy különböző gyorsulásokat nagyon jól viselnek, ugye teniszben is Nadal például egy emblematikus figura volt, aki ilyet használt, hát még most is, Forma 1-es sztárok, és a többi, és a többi. És hogy például én a Facebook posztba ki is emeltem, hogy azért nézzük már meg, hogy egy rotor, tehát ugye ami az energiát szolgáltatja.
Ez a kis súly, ami pörög mozgás hatására az órában.
A legtöbb drága automata órában látható is egy Zafirkristályon keresztül. Ez úgy épül föl, hogy eleve kerámia csapágyakon forog, amiről azt kell tudni, hogy kenés nélkül is működik. Tehát ugye az automata óráknál legtöbb, egy átlag automata óránál szervizigénye zsírozni, olajozni, stb. Kell, és nyilván ahol zsír, mint kitöltő anyag is ott van, ott ha a zsír kiszökik, illetve elhasználódik, akkor csökken az a térfogat, ott kotyogás keletkezhet. Tehát ezért van az, hogy egy idő után biztos, hogy sérül egy olyan automata óra, ami nagy rázkódásnak, terelésnek van kitéve. Na most itt például
félbe kell szakítsalak. Azelőtt, hogy a Mathieu van der Poel fölkapta volna ezt az órát a karjára, te tisztában voltál ezekkel a terméktulajdonságokkal, vagy működött a dolog, hiszen elkezdted megnézni.
Tehát működött a dolog, tehát konkrétan ezt a modellt nyilván akkor néztem meg úgy kicsit részletesebben, meg olvasgattam utána, és hát visszatérve a rotorra, hogy értsük a luxust is, ezen a kerámia csapágyon mozgó karbon vázon, ami ugye a rotor vázát adja, egy kis fehér arany, hogy is nevezzük, himba forog ugye körbe-körbe, és az összes egyéb alkatrész is ilyen precizitással és részletességgel van kidolgozva.
Záró kérdésként engedjük el az órát. Az, hogy egy ilyen márka így szponzorálta a kerékpározásba a ciklokross szakágat, szerinted mit mond el arról, hol van a megítélése ennek a sportnak? Mit gondolsz arról, hogy egy ilyen márka lépett be ebbe a sportágba?
Hát mivel ez nem egyedi eset, én ha jól emlékszem, nem is a Tadej Pogacar, hanem a Mark Cavendish volt az első, aki egyébként egy korunk, vagy a közelmúlt legnagyobb sprinter sztárja, és nagyon sok ilyen hasonló luxus egyéni szponzora volt, de a Pogacar is, a Van der Poel is a 2020-as évek eleje óta, tehát egy 3-4 éve biztos, hogy használja ezeket az órákat, és a Tour de France-on is egy nagy beszédtéma volt, hogy például Pogacar egy Richard Mille órában teker a szakaszokon.
Hát akkor kíváncsian figyeljük majd, hogy a különböző körversenyek során az út mentén hány órarajongó tűnik fel, mindenféle távcsövekkel és binokulárokkal felfegyverkezve, hogy megfigyelje, milyen órákat lehet ellesni a legjobb sportolókon. Köszönöm, Tufi, hogy csatlakoztál hozzánk a Rebriefbe.
Nagyon szívesen, máskor is.
És Rebrief egy hét múlva is lesz, addig is vigyázzanak magukra. Köszönjük a figyelmet.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velőse.